Testvéreim, másodszor is szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon rég voltunk itt feleségemmel, Zsuzsámmal. Sok kedves régi testvért láttunk, barátokat és újakat is, és sok gyönyörű gyermeket. Úgyhogy nekik szeretnék először szolgálni, utána pedig a Jóisten igényét megnyitjuk közösen. Úgyhogy gyerekek, hogyha hátulról ide előre jönnétek, nagyon megköszönném, akár szülőkkel együtt is lehet jönni, mert van egy üzenetem számotokra. Kedves testvéreim, a gyerekek történetéhez kapcsolódik az Isten tisztelet témája és célja, amelynek az a címe, hogy Jézus szabadító szolgálata. Jézus szabadító szolgálata. Az ige, amit hoztam nektek bevezető igeként, Ézsaiás könyve 61. fejezet első verse, de ugyanezt az igét megismétli Jézus Lukács evangéliuma 4. fejezetében, a 17.-19. versben, amikor elmondja a küldetését. És ő azt mondja, hogy az a küldetése, hogy bennünket megszabadítson. Mert Jézus neve maga is annyit jelent, hogy szabadító, gyógyító, megváltó. Így idézem az igét. Az Úristen lelke van én rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Azt mondja itt Jézus, hogy azokhoz jött, akik megtört szívűek, a lelki szegények, akik úgy érzik, hogy foglyok, és akik úgy érzik, hogy megkötözöttek. Majd mindegyikről szeretnék pár szót szólni, hogy mit jelent ez, de azok, akik úgy érzik, hogy nekik nincs szükségük semmire, a Laodiceai gyülekezetnek ugye van egy ilyen levele Jézusnak, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincsen semmire szükségem, én nem vagyok megtört szívű, én nem vagyok fogoly, és nem vagyok megkötözött, tehát ez nem nekem szól. Jézus csak azokon tud segíteni, akik belátják és megértik, hogy ő nekik van fogságuk, van megkötözöttségük, van olyan problémájuk, amire nincs emberi megoldás. Lásd a gyerekek esetét, az Annácska anyukájának a levelét. Kedves testvéreim, kérdezem tőletek, hogy létezik vajon ma megkötözöttség? Létezik. Minden olyan bűn, szokás, amit nem tudunk legyőzni, amit elkövetünk százszor és ezerszer, megbánjuk, megvalljuk, megbocsátunk annak, aki esetleg bántott és belevitt ebbe bennünket, vagy magunknak, de újra és újra elkövetjük. Sőt, én még azt is megkockáztatom, hogy igazából az jellemző, hogy mindig ugyanazokat a bűnöket követjük el. Ugye? Merjem azt mondani, hogy megkötözöttek vagyunk azzal a bűnnel? Azzal a szokással? De Jézus azt mondja, a Nagyorvos Lágyomán című könyv 50. oldalán, bármi legyen is ez a megkötöző bűn vagy szokás, amely idáig megkötözte tested, lelked, Krisztus Jézus meg tud és meg akar szabadítani. Erről szeretnék ma beszélni. Ennek van egy útja, a szabadulás útja. Nemrég feleségemmel együtt és néhány lelkésztársammal együtt szabadító szolgálat továbbképzésen vettünk részt, amelyen nagyon sokat tanultunk, és mi magunk is átestünk ilyen szabadító szolgálaton többször is. Mert sokszor nem elég egy, hanem sokszor is előfordul az ember életében ilyen, és nagyon sokat tanultunk ebből, és tapasztalatot szereztünk ezzel kapcsolatban. Szeretném megjegyezni, hogy a hetednapi adventista egyház lelkészi kézikönyvében egy külön fejezet szól a szabadító szolgálatról. Csak nem gyakoroljuk. Az olajjal való megkenésről. Ahogy mondta a testvérem a szombatiskolán, a gyógyulásról, az isteni gyógyításról, amit nekünk Jézus hatalomként átadott, mert ez a hatalom nem múlt el. Nagyos lányomában kiírtam jó néhány szakaszt, amiben leír a Jézus, hogy az a hatalom, amit Jézus adott nekünk, a gyógyításra, a szabadításra, az ma is itt van. És minden keresztény rendelkezésére áll. No, de hát induljunk el. Idézek egy esetet Jézus életéből, a Márk evangéliuma első fejezet 21. versétől idézem az igét, amikor azt mondja ott a Szentírás, hogy bement Jézus Kapernaumba, és mindjárt szombatnapon bementvén a zsinagógába tanított. és elálmékodtak az ő tanításán, mert úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt pedig a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és felkiáltott. És mondta, ah, mi dolgunk van nékünk veled, názareti Jézus, azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megdorgálta őt Jézus, mondván, némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatta őt, és fennszóval kiáltva kiment belőle. És mindjárt elmélkodtak annyira, hogy egymás között kérdezgették, mondván, mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és engedelmeskednek neki. A Jézus írta könyvben, ennél a történetnél azt írja Ellenvált a következő mondatokat a Kapernaumban című fejezetnél, hogy amikor Jézus a zsinagógában beszélt alapítandó országáról, küldetéséről, azt az igét mondta el, amit mondtam a bevezetésként, Sátán fogjainak szabadon bocsátásáról, ekkor szavait szörnyű sikoly szakította félbe. Egy megszállott, tört utat felé az emberek között, és ordított, és elmondta azt, amit felolvastam. Zavar és rémület lett urrá, az emberek figyelme elterelődött Krisztusról, senki sem figyelt szavára, éppen ebből a célból vezette Sátán áldozatát a zsinagógába. Jézus azonban ezt szavakkal dorgálta meg a démon, némulj meg és menj ki ebből az emberből. És az ördög az középre vetvén kiment belőle, és nem ártott neki semmit. Hát ilyen nem fordult elő itt a Veszprém Szombathelyi gyülekezetben, ugye? Hogy valaki Isten tisztelet közepén bejött volna az ajtón, vagy az ablakon bekiabált volna, és tombolva, kiabálva a prédikátort megfette volna, és leszitta volna. Ilyen nem fordult elő, ugye? Hát ez természetes, hál' Istennek nem fordult elő. De kérdezem tőletek, hogy vannak ma megszállott emberek? Vannak megszállott gyerekek? Nem tudom, ki pedagógus. Van néhány pedagógus, ugye? Hát a Zsuzsám, amiket néha elmesél, történeteket, hát már ő maga is azt mondta, de én is, hát ez megszállottság. Amikor tudatosan, önmagában vagy másban kárt okoz, iszonyatosan viselkedik, kikelve önmagából nem emberi hangon szólal, meg ilyet is tapasztalt már, hogy amikor megszólalt és válaszolt neki, amikor Jézus nevét hívta segítségül, akkor nem emberi hangon válaszolt, már nem gyerek hangon válaszolt neki. Ez félelmetes. De a Szentírás azt mondja, hogy minden olyan dolog, ami bennünket megkötöz, ami fogva tart, az valahol az ördög területe az életünkben, és attól szabadulnunk kell. Nagyon sok ilyen területe lehet az életnek, mértéktelenség, paráznaság, félelem, aggódás, elvetettségérzés, kiszolgáltatottság, magányérzet, amely eluralkodik az emberen, türelmetlenség, gőg, irigység, féltékenység, indulatosság, sértődés. Itt nem arról van szó, hogy egyszer indulatba jövünk, vagy egy pillanatra egy irigység ránk tör, vagy megsértődünk azért, mert valaki megbánt bennünket, hanem itt arról van szó, amikor például egy féltékenység, emlékszem egyik testvére mesélte, hogy az ő házastársa annyira féltékeny, hogy nem tud egy lépést tenni szabadon. És megkötözi a féltékenység. Vagy valaki itt a sértődöttség. Tudja, hogy meg kell bocsátani, meg is bocsát szavakkal, de heteken keresztül, hónapokon át, sőt valamikor éveken keresztül érzi újra és újra, hogy nem tud tőle szabadulni. Na én erről beszélek. Nem arról, hogy most pillanatnyilag hirtelen történik velünk, lerendezzük és kész, hanem amikor uralkodik rajtunk, amikor már akarunk szabadulni, de nem tudunk. És ezért jött Jézus, hogy ezekből a megkötözöttségekből bennünket megszabadítson. Kérdezem tőletek, szerintetek hol van Sátán támadási területe? Hol indít Sátán támadást az ember ellen, hogy benne lakozzon? Mit gondoltok? A személyiségének melyik területe? Tessék? Igen, én most arra gondolok, hogy az embernek van érzelme, akarata, képzelete, gondolatvilága, emlékei, stb. A gondolatvilágunkban támad. A gondolkodásban is, ezt nem én állítom, hanem a Biblia mondja, én kiírtam itt legalább egy 8-10 ige helyet, de csak egyet idézek fel, amikor azt mondja a Korintus 2. levél 10. fejezet 3. versétől a Szentírás, mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek, Istennek erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. A gondolkodásmód. A gondolkodásmód. Vagy még egyet talán felidézek a Korintusi 2. levél 11. fejezet 3. verse. Azt mondja, félek azonban, hogy miként a kígyó maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Vagy Sátán sokszor világosság angyalának öltözik, és olyan gondolatokat ültet belénk, ami nem isteni gondolatok. Tehát a gondolkodásnál támad Sátán. Itt van az ő harcterülete, ezt rendkívül tisztán kell látnunk. Minden megkötözött emberben egy rossz gondolat elkezd uralkodni. Mondok nektek egy példát, én jó néhány felírtam, de egyet mondok, és ezt szeretném majd ezen keresztül a szabadulás útját is megmutatni, hogy mit tanít erről a Szentírás. Győrben volt egy előadásunk, amit tartottam, és ott volt utána beszélgetés, és oda hívott az egyik testvérünk egy asszonyhoz, aki már nyugdíjas volt, és mondta, hogy szeretne velem beszélgetni. Oda mentem hozzá, leültem, üdvözöltem, tessék parancsolni, itt vagyok. És elkezdte mondani, hogy mennyiféle problémája van egészségügyileg, a házastársával, a gyerekeivel, a nyugdíjrendszerrel, a munkával, a szomszédokkal. És csak mondta folyamatosan a panaszt, a kritikát, az elégedetlenséget. Az arcán, mai napig emlékszem rajta, ilyen mély árkok ültek, nagyon mély ráncok, és az egész lénye tele volt keserűséggel. És az egész lénye úgy sugárzott attól, hogy nincs remény. Szörnyű ez a világ. Utálok mindenkit, és senki engem se szeret. És én hallgattam, vagy 10-15 percig hallgattam, nem is szóltam semmit. Most mit mondjak erre én? Mit lehet mondani? És zavarba is jöttem, mondom, Uram, most én mit mondjak? Elkezdtem imádkozni magamban, és könyörögtem, hogy Isten, mutasd meg, hogy most mit válaszoljak ennek az asszonynak. És akkor jött a Jóisten gondolata, azt mondta, hogy mondd azt neki, hogy szeretem. Hú. Befejezte, nézett rám, asszonyom, a Jóistenünk nagyon szereti. Nem akarok házzal benni, elesek mindjárt. Úgy hátra hőkölt, megdöbbent, engem? Hát nem hallotta, amit elmondtam? Nem hallottam. De a Jóisten önt nagyon szereti, és kész minden problémáját megoldani, ha átadja neki. Kérdezek benneteket, az ő gondolataival, gondolatait hogyan kötözte meg Sátán? Mivel kötözte meg? Hogyan gondolkodott ő? Mit gondoltok? Tessék, nyugodtan látom. Hogy őt nem szereti senki, hogy ő egy kivetett lény, hogy mindenki őt utálja, hogy senki sem jó. Tehát ő az emberekben a rosszat látta meg, pedig az emberekben van jó is. És önmaga felé is azt látta meg, és ő úgy gondolta, hogy egy teljes elvetettségben él, és az egész lényében semmi pozitív dolog nem volt. Megkötözött lett ez az asszony a gondolataitól, és ezért nem tudott ettől megszabadulni, pedig a valóság mi? Hogy Isten szereti őt, és kész neki segítenie. És hogyha nem erre a negatív látásmódra rendezkedne be, akkor ő neki lenne szabadulása és megújulása. 5 lépésből áll a szabadulás útja. Kérdezlek benneteket, hogyan lehet ez az asszony szabad? Hogyan tudna megszabadulni ettől a látásmódtól? Hogyan lehetne benne új élet? Jézus, hogyan tudna benne új világot teremteni? Tessék? Átadás Istennek. Igen, de ezt még megelőzi valami. Valamit be kellene látnia. Tessék? Fel kellene ismernie, hogy nem jó. Ezt a felismerést csak Isten igéjének tükrében, vagy egy szerető ember, szerető bátorító gondolatain keresztül tudná felismerni. Például azt mondtam neki, hogy a Jóisten, honnan veszi ezt, honnan veszem ezt én? Mondom, a Biblia írja. Hol írja? Itt van. Jeremiás 31, 3, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, ezért teljesztettem rád az én irgalmas. Rajtam irgalmaság nem is. Azt mondja, hogy ön él. Ön mozog, el tudott jönni ide az előadásra. Ön gondolkodik. Önneki van hallodnia, vagy nem a lakásban alszik otthon? És így tovább. Elkezdtem mondani. Értitek? És a Jóisten szeretete, lelke tudja az embert megindítani, hogy belássa azt, hogy tévedésben vagy. Magyarul vétkezett. Bűnfelismerés. Bűnvallás. Istenem, bocsáss meg, hogy én nem jól gondolkodtam rólad, az emberekről és önmagamról. Önmagamat is utálom, mondta ő. Pedig a Biblia azt mondja, hogy szeresd fel barátodat, mint te magadat. Hát testvéreim, az első lépés, csak így röviden és összefullalva, azt mondja a Biblia, Példabeszédek 28.13, aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. De ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsássa azokat. Első lépés, bűnvallás. Uram, vétkeztem ellened a látásmódommal, a gondolkodásmódommal, a kritikáimmal, az elégedetlenségemmel, stb. 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 Második lépés. De hát ezt az asszony sok ember megbántotta, a gyereke, a férje, munkatársai. Mi a második lépés? A megbocsátás. A megbocsátás. Meg kell bocsátani. Számba kell vennie, hogy kire haragszik, kire neheztel, és ki kell mondani a lelkében Isten színe előtt. Megbocsátok, Uram, meg akarok bocsátani. És önmagamnak is megbocsátok, önmagunknak is meg kell bocsátani. Mert a megbocsátás egy hatalmas felszabadító erő. Enélkül nem tudunk tovább lépni. Ha nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiket, néktek sem bocsát meg a mennyei atyátok. Ha nem bocsát meg nekünk a mennyei atyánk, akkor az a bűn, ami bennünk van, uralkodni fog rajtunk. Folyamatosan. Megkötöz. Mindig jelen van. Nem tudsz tőle szabadulni. Hát ha nem bocsátja meg, akkor benned marad. Tehát ettől meg kell szabadulnunk. Azt olvastam egy hívő embertől, a megbocsátás ajándék önmagadnak. Megszabadít a múlttól, és lehetővé teszi, hogy a jelenben élj. Ha megbocsátasz magadnak és a másiknak, akkor igazán szabad vagy. Megbocsátás egy fogoly kiszabadítását jelenti, és fedezd fel, hogy a fogoly te voltál. Minket tart fogságban a neheztelés. Második lépés. Általában eddig el szoktunk jutni a gyülekezeti életünkben, és úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy szabad vagyok, most én felszabadultam, pedig még van három lépés. És ezt viszont már nem szoktuk gyakorolni. Mert az történik, hogy mondjuk megtörténik ez a dolog, amit elmondtam a megbocsátásig, és akkor újra megbántalak, újra rosszul viselkednek velem, és mit veszek észre, hogy már megint neheztelek, és megint nem csak neheztelek, hanem uralkodik rajta. Tehát még nem szabadultam meg. És a harmadik lépés, amit szeretnék kiemelni, amit így nevezem, hogy ellenállás, megtagadás, megkötözés. Ellenállni, megtagadni, megkötözni. Amit a gyereknek is próbáltam jelezni, ezt a bibliai igék állítják és tanítják, hogy amikor felfedezzük, hogy valami bűnfogjai vagyunk, valljuk meg, bocsássuk meg, önmagunknak is, és másoknak is, utána pedig álljunk ellen, tagadjuk meg, kötözzük meg. Vannak-e ilyen igék, amelyek ezeket a kifejezéseket használják? Például, álljatok ellen. Tessék? Igen, de te uralkodjál rajta, tehát igen, állj neki ellen, nagyon jó. Vagy van egy ilyen ige, engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek Jakab 4:7. Rendben, ellenállás. Megvan. Megtagadván. Megtagadás. Tesi? Megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Titus 2:11-12. Megkötözés. Egyáltalán mit jelent az, hogy megkötözni? Ugye például mondjuk, hogy valamelyik őtöket én odaköltözném a székhez, jó alaposan, akkor mi ennek a következménye? Nem tud mozogni az ember. Tehát, hogyha megkötözöm azt a bűnt, az a bűn nem tud uralkodni rajtam. Jézus is azt mondta az erős fegyveres példázatában, amikor az erősebb fegyveres bemegy, és az erős fegyveres megkötözi, és utána tudja őt hatástalanítani és érvénytelenítani. Tehát a megkötözés. Maga Jézus is azt mondta, hogy a megkötözötteknek megoldást jönni hoztam, de idézek egy Zsoltárból is, a 107. Zsoltár 8.-14. verse így mondja: adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiaival te csodáiért, hogy megelégítette a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betöltötte jóval, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal, íme itt van, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal, de az Úrhoz kiáltottak szorultságokban, sanyarúságokból kiszabadította őket, kihozta őket a sötétségből, és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatta. Egy nagyon emléletes kép, hogy amikor egy bűnt a fogjai vagyunk, akkor miért vagyunk kötözve attól a bűnt? Nem tudunk elszabadni. És mi nem tudjuk a kötelékeket elvágni. De egy nagyon nagy kérdés tőlünk függ, akarjuk-e? Mert az az ember, aki például egész életében mindig panaszkodott, és megkérdezik, hogy vagy, akkor elkezdi mondani, hogy ez a bajom, ilyen betegség, olyan betegség, ez olyan szomszéd, és mondja, akkor neki ez egy életprogram. Ez egy életprogram. Mindig róla kell beszélni, ő a központ, és őt kell sajnálni. Ez nem helyes magatartás. Nem, hát azt mondja, ne tegyük ezt. Ez egy megkötözöttség. És hogyha ebből az ember kiszabadul, akkor valami új világ születik számára, tehát nekünk ettől meg kell szabadulni, de minden esetre, amikor azt mondjuk, hogy álljatok ellen, tagadjátok meg, és kötözd meg, akkor az emberi személyiségnek melyik területét használja az ember? Az akarat. Az akarat. Van egy bibliakörösünk ott a körzetünkben, aki dohányzásban érintett, és már adtunk neki mindent, beszéltünk róla, volt táborunkban, stb. És akkor őszintén leültem vele beszélgetni, amikor láttam, hogy minden eredménytelen. Mondom, hát miért nem sikerül ez, vagy mit gondolsz? És a szememben nézett, és azt mondta, hogy azért nem akarom igazán. Szeretném, megpróbáltam, de igazán nem akarom. Az olyan, amikor tudjátok, hogy ember szeretné, megpróbálom, akkor eleve le lehet írni, hogy nem fog sikerülni. Ha szeretnél, ha megpróbálnál, megpróbálkoznál valamivel, akkor az szinte biztos, hogy nem fog sikerülni. Azt akarni kell. Az akarat a döntő hatalom az ember életében, olvashatjuk a Nagyorvos Lányomán című könyvében. És az Isten munkája bennünk az akarást és a véghelyzetet. Tehát most lefordítom ezt egyszerű nyelvre. Ez az asszony, akiről beszéltem, megvallotta, megbocsátott, és akarnia kell. Akarnia kell, értitek? Amikor majd jön újra a helyzet, mert jönni fog, és mi fog jönni? Pont az, ami őt megkötözte. És amikor jön a helyzet, akkor akarnia kell azt, hogy én nem fogok teret engedni a gondolkodásomban ennek a helyzetnek. A megbántottságnak, a panaszkodásnak, a kritikának. Ha meg fogják kérdezni, hogy hogy vagy, nem azt fogom mondani, hogy már megint a gyerekem, meg a felesége, férjem meg is. Hanem köszönöm szépen, hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy élhetek, és annyi jó történik, és nincs háború, és tudok gondolkodni, és mozog a lábam, és hála, értitek? Tehát akarom, döntöttem, választottam, nincs megalkuvás. Isten munkája bennünk az akarást és a véghezvitelt. Ezt már nem szoktuk megtenni. Ezen a lépésen előtt meg szoktunk állni. És azt mondja, hát, tudod, milyen gyarló vagyok, megint ez a helyzet, mit tehetnék mást, ilyen nyomorult vagyok. Nem állt azt így, hogy én eldöntöttem, hogy Krisztus segítségével és erejével ki fogom vívni a győzelmet. És győzelmet leszek. Én eldöntöttem, magyarul akarom. Ha nem akarod, próbálkozhatsz. Úgy sem fog sikerülni. Akarni kell. Ha valaki szeretne erről komolyabban, mélyebben olvasni, akkor a Értelem, jellem, egyéniség című könyvében Ellen White-nak egy külön fejezet szól az akaratról. És azt mondja, hogy az akaratban van a lehetetlenség. Ha te nem akarod, nem fog soha se sikerülni. De ez még csak a harmadik lépés volt. Jön a negyedik lépés. A hatalom gyakorlása. A hatalom gyakorlása. Az akarat megszületett, Isten munkálta bennünk az akarást, és mit mond tovább? A cselekvést. Az akarást és a cselekvés munkálja bennünk. És ez pedig így hangzik, hogy a Krisztus nevében az ő vérjének ereje és hatalma által kiűzzük a gonoszt az életünkből. Gyakoroljuk a hatalmat. Jézus mit mondott? Számos esetben elmondta. Legalább 10 ige helyet tudnék felsorolni, de a Lukács, Márk 16-17-17-et idézem. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, meggyógyulnak. Lukács 9.1. Hatalmat adott a gonoszok és ördögök ellen és a betegségek gyógyítására. Távozz tőlem, Sátán, és távozott, amikor Jézus megparancsolta többször is a Bibliában. Azt így elvált, bármi legyen is az a régóta megkötöző bűn és eluralkodó szenvedés, szenvedély, amely megkötözte tested, lelket, Krisztus megtud, és meg akar szabadítani. A negyedik lépésnél pedig azt kell tennünk, elvetettség lelke, helytelen gondolkodás szellemisége, sértődöttség, irigység, vagy ki tudja mi ennél az asszonynál, ez a haragvás, a kritikusság látásmódja. Jézus nevében megparancsolom. Az a sátáni gondolkodás és szellemiség, ami mögötte van, távozz tőlem! Szerintetek most mi fog történni? Távozik, vagy nem távozik? Jézus azt mondta, hatalmat adok néktek, hogy ördögöket üzzetek, más vagy magadban lévő ördögöt üzzél, persze az előző 3 lépcsőfok után van erre csak esély. Szerintetek mi történik? Távozik, vagy nem távozik? Azt mondta, az én nevemben ördögöket üzzetek. Hatalmat adok néktek. Jézus nevében megparancsolom, hogy a bennem lévő sértődöttség, irigység, féltékenység, megbántottságérzés távozz belőlem. És távozik. De ha azt mondod, hát majd meglátjuk. Jó lenne, akkor már előre elmondom neked, nem távozok. Mert ezáltal te visszahívtad, vagy megtartottad. El kell hinned, hogy távozott. Mert legyen neked a te hited szerint, ha nem hiszed el, nem távozik. De ez a hatalom a mai napig rendelkedésünkre áll. Testvérem, te hittel mondtad ott a fia gyógyulásának az esetét. Ez elég volt Istennek. Látta a te hitedet. Ha hittel megragadjuk Isten szavát, mert ez nem az én szava. Itt van. Én azért kérdeztem, hogy van-e fénymásoló, mert kb. 10 darab lapot hoztam, ahol leírtam az igéket, a szabadító szolgálatnak ezt az 5 lépését. Azt ki is tudom osztani, de utána lehetne majd fénymásolni, akik érdekel. Vagy el tudom küldeni e-mail formátumban, hogy tanulmányozzátok az igéket, én csak igéket írtam le. Ezek nem emberi kitalálások. Jézus szabadító szolgálata így történik. Bűnvallás, megbocsátás, ellenállás, megtagadás, megkötözés, a hatalom gyakorlása. Gyakorold a hatalmat, ami rendelkezésedre áll. És itt jön az 5. lépés még, mert még mindig nincs teljesség. Gyakoroltad, távozott. De a helyében űrtámad. Jézus kiűzte az erős fegyveres példázatában a gonosz lelket, és amikor elment víz nélkül való helyeket keres a lélek, a víz ugye a Szentlélek nélkül való helyek, tehát a víz az a Szentlélek nélkül való helyeken járkál a sátán, az ördögökkel, és hogyha visszamegyek én abban a házba, és mit lát? Üresen, felsöpörve, és feldíszítve találta azt. Üresen, kisöpörve, és feldíszítve találta azt, felékesítve. Az üresen szerintetek mit jelent? A kisöpörve? A kisöpörve mit jelent? Megtisztult. Nincs benne az elvetettség szelleme, a megbántottság szelleme, a rosszullátás szelleme, a kritika szelleme. Nincs benne. Kisöpörve, üresen. Illetve, amikor azt mondja, hogy feldíszítve, engem ez nagyon sokáig izgatott, hogy mi az, hogy feldíszítve? Hát ha üres, meg kisöpörve, akkor mi az, hogy feldíszítve? És akkor képzeljétek el, sokat gondolkodtam ezen, hát ha üres, és nincs benne a Szentlélek, akkor mi van benne? Ön tehetség. Én megszabadultam. Én meggyógyítottam. Én elértem. Én sikeres vagy. Értitek? Én dicsekedek vele. Ez nagyon veszélyes. Ellen White azt írja, a 7 per áll kötet 121. oldalán, ez az üresség az önigazultság, az emberi ékesség, az öndicséret és az önhítség. Hát ez kell Sátánnak, hogy bejöjjön vissza. Vissza is jön. És annak az embernek az állapota gonoszabb lesz, mint ami volt előtte. Testvéreim, ez nagyon komoly dolog. Ez a szabadító szolgálat, ez nem játék. Itt el kell dönteni, hogy tényleg szabadulni akarsz-e, vagy akarunk, vagy pedig csak úgy, hát próbálkozgatunk. Akkor ne is próbálkozzál. Ezt végig kell csinálni. És ezért mondta Jézus, hányszor elmondta, de én felidézem nektek, amit pontosan tudtok, ezt az űrt, ami támad, a dohányzás szokásától megkötözött ember. Emlékszem, egyik táborunkban ott voltunk egyik ilyen férfi, valaki leszakadt a dohányzásról, imádkoztunk érte, végigcsináltuk ezeket a lépéseket, megszabadult. És akkor megkérdeztem tőle, mikor szoktál kívánni a cigarettát? Azt mondja, felkelés után, meg étkezés után, jól van, mondta, a te házad itt van, Bózsmán voltunk, az enyém itt van, a felkeléskor az első dolgod legyen, mielőtt bármit csinálnál, jössz be hozzám és kapogsz. Minden reggel 5 órakor kopogott, mondom, most együtt sétálunk, vizet iszunk, Barbie tudja, kiről van szó, és ezt tettük minden evés után, vele együtt étkeztünk, mentünk együtt, leszokott szerintetek? Leszokott. Leszokott. És ameddig ezt az űrbetöltés, ott az egész tábor alatt sikerült neki leszoknia, és hosszú ideig meg is tartotta ezt. Aztán, hogy mi lett, az más kérdés, azt mondom, hogy adom tovább. De ismerünk olyan embereket, akik már 10-15 éve leszoktak. Mert ezt a szabadító szolgálat végig, és tudták, hogy mit kell tenni. Hogyan kell az űrt betölteni. De mondok egy gyakorlati példát. Ennek az asszonynak, például, akiről beszéltem, akinek magányérzet, meg kritikai érzéke volt, meg stb. Jézus, amikor jött a sátán, akkor mit mondott? Meg van írva. Akkor, ha jön megint ez a kísértés, akkor azt kell mondani, én ezért szoktam mondani annak a férfinak is, meg az asszonynak is, másoknak is, hogy írd ki a Bibliából azokat az igéket, amelyek meg vannak írva. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, ezért teljesztem reál az én irgalmasságomat. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat én nékem. Mondd el azt a 10 igét, ha kell, olvasd fel magadnak, vagy tanuld meg kívülről is, ha jön a kísértés, mondd el. Töltsd be az űrt, telítve legyél igével, Szentlélekkel. És Jézus azt mondta Lukács 11:9-13-ig, és én mondom nektek, csak figyeljetek meg, hogy hányszorosan ismétli meg. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, azt talál, a zörgetőnek megnyitatik. Melyik apa az közületek, akinek a fiának követ ad, amikor kenyeret kér, és kígyót ad, amikor halat kér, vagy ha tojást kér, vagy skorpiót ad neki, tojást kér, skorpiót ad neki. Azért, akik gonosz létetekre tudtuk a te fiaidoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább állati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik, tízszeresen elerősítette. Semmit nem mondott el Jézus így, tízszeresen megerősítve. Naponta az első dolgunk kell legyen a Szentlélek kérése. Hogy az az űr, ami bennünk van, az ne maradjon űr. Mert az űrt be fogja tölteni vagy Sátán a gondolataival, vagy Isten a gondolataival. De ha ezt betöltjük, akkor testvéreim, szabadok lehetünk. De még szeretném megemlíteni azt, hogy szerintetek itt lezárult a folyamat? Elnyertem a győzelmet, ma szabad vagyok, mert ma szabad lehetnél te is, bármitől. És akkor most már az élet szuper. A szabadságot nem elég elnyerni, meg kell tartani. Mivel fog kísérteni Sátán? Azzal, amivel megkötözött eddig. De hogyha 10-szer, 20-szor, 30-szor, 40-szer, 50-szer, 100-szor ezt a szabályszerű küzdelmet vívod, és legyőződ, egy idő után azt fogja mondani, mint amit Jézusnál is látta, figyeljétek meg, a Máté 4-ben a pusztai megkísértés kísértéseivel egyszer sem kísértett már többé. Kenyér, étkezés, vagy a hatalom gyakorlása, meg az Isten kísértés, hogy essen ugorjon le a hegyről, vagy templom tetejéről. Ezekkel már többet nem kísértette, mert nem fog rajta a kísértés, értitek? Ekkor szabad az ember. És ha jön a kísértés és a gondolat, akkor mondd azt, megint itt vagy sértettség, szellemiség. Ha megint látom, megsértettek, igen. Én ezt már lerendeztem. Én ettől szabad vagyok. Krisztus keresztjén van a te helyed. És én azt mondom, hogy Uram, én megbocsátottam, én így is szeretem őt, ő is egy ember, ő is egy nyomorult ember, bocsáss meg neki, és én megbocsátok neki, és köszönöm, hogy meg tudok neki bocsátani. És így újra és újra felveszük a küzdelmet, és erősödünk a küzdelemben, és a győzelemben. Kedves testvéreim, én szívemélyből kívánom, hogy Jézus végezze el rajtunk is ezt a szabadító szolgálatot. Amikor azt mondja a Malakiásként a 3. fejezetében, hogy ő mint ötvös és ezüstisztogató, és mint ruhamosok lúgja, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényesé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, akkor kövessük ezt az isteni tanácsot, és ajánlom figyelmetekbe a vizsgálati ítélet című fejezetet, amit szintén így kimásoltam. Itt Ellen White azt írja, hogy a meg nem bánt és el nem hagyott bűnökre nem lesz bocsánat. Tehát, hogyha valaki neked leleplezi azt, hogy te valami bűnt követél, akkor ne védekezz, magyarázkodj, visszavágj, örülj neki, és bánd meg. És azt mondja, aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha azok, akik hibáikat eltitkolják, és igazolni próbálják, meglátnák, hogy Sátán miként újjong, és miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibáikat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni, tudja, hogy ez sikerülni fog. Ha az ember melengeti a hibáit, ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgysem tudnak győzni. Magyarul próbálkoznak. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. A léhaságból és felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény meenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralmatörő bűnös természetüket igába akarják hajtani. Mindenkinek a mérce alá kell állnia, senkin sem maradhat egyetlen folt, semölgözés vagy valami afféle. Nem csoportosan fogunk üdvözülni, az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza a tulajdonságok hiányát a másikban. És ezért tanácsolja még itt Ellen White az, hogy ne csak rövid pillanatokkal foglalkozzunk önmagunkkal és önvizsgálattal, hanem hosszú időt töltsünk azzal, hogy önvizsgálat. Amikor mi a szabadító szolgálaton részt vettünk már, mint hogy rajtunk gyakorolták, akkor testvéreim, vissza kellett menni a legvégső gyökerekig, hogy ott, 6-7 éves koromban, amikor igazságtalanul megvádoltak egy radírlopással, és azt engem senki sem rehabilitált, a tanárnéni sem, meg senki, meg az osztálytársaim sem, nekem azt meg kell bocsátani. És bocsánat kell érnem azért, hogy 60 évig nehezteltem emiatt rá, hogy a tanár így viselkedett velem. És a következő, általános iskola, tételesen, szám szerint, darabra, amit a Jóisten eszedbe juttat, ezt végig kell csinálni. Az órákig tartó folyamat, csak egy bűnre nézve. Ez nem ilyen, tudjátok, ilyen, 5 perc alatt túl vagyunk, ez nem így működik. Ez hosszú időt igényel. Becsületes számvetés. Mélyen megkérdezni a Jóistent a csend óráiban, hogy Uram, még mindig van bennem neheztelés? Segíts, tanácsol. Beengedlek ebbe a helyzetbe, ott a radírlopás helyzetébe. Beengedlek. Te hogy látod ezt? Hogy nézed a tanárt, a diákot, aki megvádolt, és engem, aki szenvedek? Te hogy nyilvánulsz meg? Be kell engedni Jézust, és ő meg fog válaszolni. Értitek? Én szívem mélyéből kívánom, hogy foglalkozzunk ezzel a témával és kérdéssel. Végidőben vagyunk. Ki tudja, mi lesz? Puskaporos kordon ül a világ, látjuk, nem kell magyarázni. És a legfontosabb munkája Istennek ez, a szabadító szolgálat. Ez Jézus nevének a jelentése. Szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyiunkon Isten tudja elvégezni ezt a munkát, és ne tiltakozzunk, ne ellenkezzünk. Amen.
Isten tiszteletünk zárásával a 48-as számú énekünk első kettő, majd ima után a harmadik, negyedik versét énekeljük.
Hálásan köszönjük, hogy Te nem akarod, hogy mi fogságban éljünk. Te azt szeretnéd számunkra megvalósítani, hogy akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadnak legyenek. Édes Istenünk, köszönjük, hogy Te üzensz számunkra, hogy tanítasz bennünket a Te igédből. Add Istenünk, hogy elfogadjuk ezt a tanítást, be tudjuk fogadni a lelkünkbe, hogy ne csak felszínesen, bűnvallomással, felszínes bűnbocsátással és további lépésekkel próbáljunk élni, hanem komoly, mély elhatározásokkal és döntésekkel, az akarat megfeszítésével, a hatalom gyakorlásával, és a Te szent lelkednek a hatalmával és erejével. Édes Istenünk, hogy az a kicsi kis Annácska 6 éves korában tudod győzni a Te erőddel, a Te hatalmaddal, a Te szent lelked vezetésével, mi felnőttek is tudunk győzni. És Istenünk, hogy az apostolok tudtak győzni, akkor mi is tudunk győzni. Édes Istenünk, add, hogy alázattal tudjuk elfogadni minden olyan pontot az életünkben, amiben rávilágítasz a megkötözöttségeinkre, a bűnös szokásainkra, az előalkodó szenvedélyeinkre. És Istenünk, higgyük el azt, hogy Te megtudsz és meg akarsz szabadítani. Add Istenünk, hogy ne fogadjuk el azt, hogy mi megkötözötten éljük le az életünket, és így halunk meg, hiszen a be nem vallott és el nem hagyott bűnökre nem lesz bocsánat. Édes Istenünk, add, hogy mindannyian, akik most jelen vagyunk itt, tudjuk megalázni magunkat, tehát a szent színed előtt, és gyakorold rajtunk a szabadítás szolgálatát, Jézusunk. Amen.
Thank you.
a szabadító Isten, a kötelékeket feloldó Isten, a gyógyító Isten, a szövetség Istene, áldjon meg benneteket.